Próbáljunk elcsendesedni, testvéreim. Nyugodtan. A mi segítségünk és együttétünk megáldatása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Énekeljük, drága testvéreim, a 455. számú énekünket, hiszen ma arról lesz szó, hogy nekünk is igyekeznünk kell Isten országába bemenni, és ez a szép ének erről szól tulajdonképpen. 455. énekünk első két versét énekeljük. Testvérek, menjünk bátran! Most pedig akkor vegyük a hetünk énekét, az evangelizációs hét énekét. Mind a négy versével énekeljük el ma este is. Bús sötét éjből, börtönömből. imádkozzunk. Urunk, estéről estére énekeltük ebben a szép énekben, hogy jövünk hozzád, de köszönjük azt, hogy a mi jövetelünket megelőzte egy másik eljövetel, a te jöveteled, az, hogy te, Úr Jézus Krisztus, eljöttél, hogy te az örökké valóságban kimondtad az engedelmesség legcsodálatosabb szavát, hogy íme itt vagyok én, küldj el engemet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te tudtad, hogy mire kell eljöjjél, hogy nem dicsőségre, hanem gyalázatra, nem életre, hanem halálra, nem magasztalásra, hanem csúfságra, megaláztatásra. Köszönjük, hogy te mindezt vállaltad értünk, vállaltad a mi üdvösségünkért, és köszönjük, hogy amíg itt a földön jártál, a te szavad egy nagy hívogatás volt, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Köszönjük, hogy te egész életedben nem tettél mást, mint hogy bíztattad, bátorítottad az embereket arra, hogy induljanak el, arra, hogy menjenek be a szoros kapun, arra, hogy igyekezzenek be menni az Isten országára, hogy keressék a te országodat és annak igazságát. Köszönjük, hogy mély dolgokat hallunk a te ígédből, és a mai estén is meg fogjuk hallani azt, hogy te elválasztottál bennünket, de erre nekünk válaszolnunk kell. Köszönjük, hogy ezeket a sokszor nagyon nehéznek tűnő kérdéseket is előhozza te ígéd, és megpróbálhatjuk annyit, amennyit ebből mi emberileg meg tudunk érteni, annyit, amennyit a mi kicsiny-piciny értelmünk felfoghat, ad, hogy tudjuk azt felfogni, adjad, hogy ez az íge is megmozgasson bennünket, adjad, hogy még jobban tudjunk keresni téged, vagy talán először igazán tudjunk keresni téged. Urunk, köszönjük, hogy a mai estén is a te ígéd van a mi figyelmünknek a középpontjában, te azáltal akarod munkálni a mi üdvösségünket. Köszönjük, Urunk, ezt az újabb állomását ennek a hétnek. Köszönjük, hogy a ma estére is elkészítetted az ígét, az üzenetet. Tégy engem is alkalmassá ennek az elmondására, és adj szeretetet mindenkinek a szívébe, és engedelmességet annak a befogadására. Amen. Szintén abból a fejezetből olvasom az ígét, amiből a tegnap is szólott, a Máté evangéliuma 11. részének a 12. verséből fogom felolvasni az ígét. Egy különös íge ez, majd meglátjuk ennek az ígének az üzenetét. A Máté evangélium a 11. részének 12. verse. Én a revideált Károliból olvasom, de a régi Károliban is hasonló, és gondolom, hogy az új fordításban is. Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt. Drága testvéreim, az igehirdetés címe a mai estén így hangzik, hogy megéri-e erőszakosnak lenni? Nyilván, hogy ez egy nagyon becsapós kérdés, hogy ezt így fogalmaztam. Egy picit kirívó, vagy hogy így mondjam, provokatív módon, mert tudjuk, hogy ez a szó, hogy erőszakosság, ez egyáltalán nem jól hangzik a mi fülünkben, hiszen tele vagyunk naponta a hírekből erőszakos cselekményekkel. Szinte minden nap halljuk azt, hogy betörtek egy-egy bankba, rajta ütöttek egy pénzszállító kocsin, hogy megtámadtak embereket, hogy különböző erőszakos események történtek, ahol áldozatok is voltak ugye az utóbbi időben, itt Európában is elszaporodtak ezek a szörnyű erőszakos események, terror, támadások, ugye nemrég volt a megemlékezés, az egyéves megemlékezés a tavaly novemberben Párizsban történt szörnyű, hát véres eseményekre. Egy erőszakossá lett társadalomban élünk, drága testvéreim, ahol sokszor mi magunk is valamilyen erőszaknak az áldozatává leszünk. Én nekem megadatott ez az élmény, hogy egyszer egy éjszaka három rabló körülvett, 9 évvel ezelőtt éjszaka jöttem haza az állomásról, le is ütöttek, kaptam 2 nagy ütést, az egyiket az arcomba, másikat a tarkomra. Szerencsére nem ájultam el, hát úgy mondjam, egészen. Mondtam is a rablóknak, hogy nincs nálam semmi, és segítségért kiáltottam, elszaladtam, de egy szörnyű élmény volt. Nem kívánom senkinek azt az élményt, hogy mit jelent, hogy egyik pillanatról a másikra körbevesz 3 rabló, és ilyen erőszakos dologhoz folyamodnak, sokkal nagyobb tragédia is lehetett volna nyilván belőle. Hála Istennek megúsztam, különösebb sérülés nélkül, egy picit az arcom feldagadt, ahol azt az ütést kaptam, de nem lett különösebb baj, nem is félek különösebben, azért sokkal elővigyázatosabb vagyok. Éjszaka már nem indulok azért el, az utcán inkább, ha kell menni, akkor autóval megyek. És az is rettetesen bántja az embert, hogy ezeknek az erőszakos cselekményeknek az elkövetőit nagyon sokszor meg se találják, mint az én esetemben se találták meg. De ha meg is találják, a legtöbbször ilyen esetben nem történik semmi az ilyen fiatalokkal, legfeljebb egy ilyen enyje-benye figyelmeztetést kapnak, de annyira zsúfoltak a börtönök, hogy nem is tudják ezeket már bezárni, oda csak valóban rettenetes, szörnyűséges, erőszakos cselekedeteknek az elkövetőit zárják be. Ezért mondtam el, drága testvéreim, mindezeket, hogy most annál különösebben hangzik Jézusnak ez a szava, hogy ő azt mondja, hogy az Isten országában is erőszakosnak kell lenni, erőszakoskodóknak kell lenni. Hogy úgy mondjam, maga Jézus bíztat bennünket erre, hogy erőszakosak legyünk, erőszakoskodjunk az Isten országáért. Mert hogy ez a világ az erőszakosoké, az még, hát hogy úgy mondjam, stimmel, azt tudjuk nagyon jól, de hogy az Isten országa is az erőszakosoké lenne, ez nagyon megdöbbent és meghökkent bennünket. Ahhoz, hogy ezt az ígét, ezt a különben nagyon nehéz és nagyon vitatott ígét megértsük, a Szentírás egyik legnehezebb és legvitatottabb ígéje ez, különben egy picit a kontextust kell megvizsgáljuk, amiben elhangzik ez az ige, mert az már nagyon sok mindenben segíteni fog bennünket. Tehát ez az ige akkor hangzik el, amikor a keresztelő János tanítványai elmennek, a tegnap este foglalkoztunk keresztelő János kételkedésével és Jézusnak az erre adott válaszával, és amikor ezek elmennek, akkor Jézus odafordul az őt körülvevő emberekhez, a tanítványokhoz és más emberekhez, és egyszer csak elkezd beszélni arról, hogy kicsoda is ez a keresztelő János, hogy milyen nagy ember is ez a keresztelő János. Jézus maximális tisztelettel beszélt keresztelő Jánosról, de itt, hogy úgy mondjam, azt próbálja elmondani, hogy keresztelő Jánosnak
nem volt igaz. A keresztelő János ugyanis ebben a pillanatban, amikor megingott az ő hitében, akkor úgy gondolta, hogy itt most valahogy megtorpan az Isten országa, leáll az Isten országa, leáll az Isten országának előre törése, előre haladása, és most, hogy úgy mondjam, a Jézus ellenségei fognak diadalmaskodni. És Jézus azt mondja, hogy keresztelő János bármennyire is nagy ember, hogy úgy mondjam, ebbe nincsen igaza, mert az Isten országa erővel tör utat magának. Én nem vagyok nyelvész, ezt a készülés rendjén olvastam az egyik magyarázatban, hogy tulajdonképpen, hogyha egészen pontosan akarjuk ezt az ígét lefordítani, akkor vagy legalábbis értelem szerint akarjuk ezt az ígét lefordítani, akkor ez lenne a leghelyesebb fordítás, hogy Isten országa erővel tör utat magának. És Jézus ezután mondja azt, hogy erőszakosoké az Isten országa. Na most itt van a nehézség a magyarázatban, itt, hogyha megvizsgáljuk ennek az igének a magyarázatát, sok írás magyarázónál, akkor elég különös dolgot látunk, mert az írás magyarázóknak az egyik része azt mondja, hogy itt Jézus az erőszakos emberekről beszél, akik el akarják ragadni az Isten országát, vagyis meg akarják semmisíteni az Isten országát. Össze akarják törni az Isten országát. Ilyen például ugye Heródes, ilyen Néró, ilyen volt Sztalin, ugye, és a hozzá hasonló emberek, akik azt tették fel, ugye, hogy Isten országát kiírtják, ilyen volt a mögöttünk levő rendszer is, ugye a kommunizmus, amelyik hát azt tűzte ki célul, hogy az Isten országa eltűnjön. Amikor én bevonultam katonáikhoz, akkor kimentünk gyakorlatozni. Dézsen voltam én katona, Kolozsvártól 60 kilométerre, és egy nagyon vad ateista tiszt volt, ugye, és teológusok is voltunk a csapatba, abba a, nem is tudom magyarul, hogy mondják, mindegy, abba a szakaszba, és ott egy falu volt, ahol, vagy három templom volt, és hát szinte kéjjel, gúnyorosan mondta azt, hogy még 10-20 esztendő az a pár vénasszony, aki még jár a templomba, azok kihalnak, és azt mondta, hogy ezeket a templomokat mind be fogják zárni, és azt mondta nekünk teológusoknak, hogy ti pedig munkanélküliek lesztek. Szeretnék találkozni még ezzel a tiszttel, hogy mondjam meg, hogy a proféciája nem teljesedett be, mert nem zárták be ezeket a templomokat, és nem így lett. Tehát nem ez a jó magyarázat, testvéreim, mert Isten országa ellen valóban minden időkben nagyon sokan harcoltak, és harcolnak mind a mai napig. Ma is harcolnak az Isten országa ellen, ugye? Döbbenetes az, hogy sokan az Európai Parlamentbe is azért mennek. Tudjátok, hogy kire gondolok, ugye? Egy magyarországi híres ember volt, én a fülemmel hallottam, és azt mondta, hogy azért megy az Európai Parlamentbe, hogy az európai alkotmányból az Isten nevét kivegyék, eltűnjön, ne kerüljön be. Nem is került be, sajnos, ugye? Tehát harcolnak ma is, de nem sikerül. Az Isten országát nem sikerült összetörni, nem sikerült megsemmisíteni. Se Heródesnek nem sikerült, se Nérónak nem sikerült, se a középkori egyháznak, se a kommunizmusnak, és nem tudjuk, hogy még milyen izmusok lesznek, és még milyen diktátorok lesznek ezen a világon, de nem sikerült nekik. Tehát nem erről van szó ebben az ígében, hogy ezek az erőszakosok, ezek az erőszakos, gonosz emberek az Isten országát tönkre fogják tenni, és meg fogják semmisíteni. Hanem akkor miről van szó, testvéreim? Mit akart itt Jézus Krisztus ezzel az ígével mondani? Persze, nagyon óvatosan kell itt fogalmazni, de én úgy gondolom, és úgy érzem, Isten lelke nekem ezt így mondta, hogy itt arról van szó tulajdonképpen, hogy akik felismerték az Isten országát, akik Jézus Krisztusban meglátták az Isten fiát, meglátták azt, akiben elközelített az Isten országa, azok, hogy úgy mondjam, teljes erővel, valósággal erőszakosan akarnak bemenni ebbe az országba. Hogy úgy mondjam, ezek az emberek nem nyugodtan állnak az Isten országának az ajtaja előtt, és úgy csendesen kopogtatnak, hanem ezek az emberek ostrom alá veszik az Isten országát. Minden erejüket összeszedik, mindent, hogy úgy mondjam, egy lapra tesznek fel az életükben, és az Isten országába be akarnak menni, az Isten országában ott akarnak lenni, az Isten országa ügyét teljes erejükkel szolgálni akarják, előmozdítani akarnak. Mindent megtesznek azért, hogy ez az ország, ennek ereje, ennek szépsége, ennek áldása az övé legyen. Hogyan értsük ezt, testvéreim? Mert akkor megint azt mondhatja itt valaki közületek, de hát a Szentírás nem ezt tanítja. Már az Ószövetségben idézhetnénk például Zakariás prófétát, aki ilyen mond, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Vagy idézhetnénk magát Jézus Krisztus, aki egy adott ponton azt mondja, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Isten országába. A kisgyermek nem tud erőszakoskodni, a kisgyermek gyenge, a kisgyermek, hogy úgy mondjam, ki van szolgáltatva. Hogyan kell ezt értsük, ezt testvéreim? Jöhet valaki más, és azt kérdezheti, igen ám, de mi van akkor a predesztinációval? Mi van a kiválasztás tanával? Hát a mi lehetőségünk az üdvösség, a mi munkánk a mi üdvösség. Hát nem Isten az, aki kiválaszt bennünket, nem Isten, aki elhív bennünket. Hát nem azt tanítja a Szentírás, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mi úgyis hiába teszünk bármit, mert Isten akaratán múlik minden, Isten döntésén múlik minden. Igen, testvéreim, itt valóban az emberi látás szerint, az emberi értelem szerint ebben az egész kérdésben nagyon ellentmondásos dolgok vannak. És mi úgy gondoljuk a mi emberi logikánkkal, hogy vagy az egyik kell igaz legyen, vagy az igaz, hogy Istené dönti el az üdvösségünket, és Isten kiválaszt bennünket, Isten bevisz bennünket az országába, vagy akkor ez a mi döntésünk, mi megyünk be az Isten országába. Mi vagy így látjuk, vagy úgy látjuk. Viszont a Szentírás azt tanítja, testvéreim, hogy mind a kettő igaz. Mégpedig az első az az Isten oldaláról nézve van így. Ugye a szuverén Isten, aki kiválasztja az embert, aki elhívja az embert, aki kegyelmébe fogadja az embert. Valóban így van. Az Isten oldaláról nézve az üdvösség valóban nem az embernek a lehetősége, hanem Istennek az ajándéka. Így tanította ezt Calvin, így tanította ezt a reformáció, és így kell tanítani ma is. De az emberi oldalról nézve, testvéreim, ott pedig így néz ki. Az emberi oldalon pedig Jézusnál is, Keresztelő Jánosnál is ilyen mondatok hangzanak el, hogy térjetek meg, keressétek az Isten országát, törekedjetek, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. És itt nagyon érdekes, ugye, ez a szó, hogy igyekezzetek, nem akarok én okoskodni, ugye, vagy nyelvészkedni, de ott egy nagyon különös szó van, testvéreim, a görög szövegben. Az a szó, hogy agonizo. Innen származik a mi agónia szavunk, ami életre, halálra való harcot jelent. Életre, halálra való harcot jelent. És Jézus azt mondja, hogy életre, halálra való harccal igyekezzetek bemenni az Istennek az országába. Valóban az Isten országa érkezik, felülről érkezik, erővel érkezik. Az Isten hívása hozzánk is erővel érkezik, de ez az isteni oldalról nézve, az emberi oldalról nézve pedig az, hogy a mi emberi válaszunk erre az, hogy mi is teljes erőnket bevetve. Ahogy az íge mondja már az Ószövetségben, hogy teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből törekedjél bemenni az Isten országába. Testvéreim, ez nyilván a mi gondolatainkban nem találkozik. Ez Istennél ugyanannak a dolognak az isteni oldala és a másik oldala. Mi ezt mindig csak hol az egyik oldalról látjuk, hol a másik oldalról látjuk. Mégis, drága testvéreim, ezt így tanítja Isten szava, így tanítja Isten ígéje. Kik tehát az erőszakoskodók, testvéreim? Hát azok, akik meglátták az Isten országát, akikhez elérkezett az Isten országa, akik megértették azt, hogy Isten milyen nagy ajándékot ad az embernek, hogy Isten az üdvösséget adja az embernek. És akkor mi történik az emberben? Hát az történik, hogy ez az embert is, hogy úgy mondjam, mobilizálja, mozgósítja. Akkor az ember is minden erejét összeszedve, és mindent, ami van, hogy úgy mondjam, azzal teljes értelmével, elméjével, teljes akaratával igyekszik menni az Isten országába, igyekszik munkálkodni az Isten országába. Testvéreim, a mi felénk hangzó kérdés, az emberi oldalról hangzó kérdés nyilván ezért így hangzik, hogy megértettük-e már, hogy az Isten országa ilyen nagy dolog, hogy az Isten országa ilyen hatalmas dolog. Megértettük-e már, hogy az Isten országa az a csodálatos valami, hogy így mondjam, ami azt kívánja tőlünk, hogy mi ebben mindent belefektessünk, hogy mindent megragadjunk, hogy mi teljesen kiszolgáltassuk magunkat ennek az országnak, és hogy ez az ország megvalósuljon. Hogy mit teszünk mi, testvéreim, az Isten országáért. Mert azért nagyon sokszor úgy van, hogy nagyon sok ember örül annak, hogy hát van üdvösségem, de amikor például arról van szó, hogy tenni kellene valamit. Egyszerű példát mondok, amikor dolgozni kellene, rá kellene tenni egy lapátra a kezünket. Az első gyülekezetemben volt egy kedves bácsi, nagy magyar ember volt, Levente parancsnok volt a háború idején, ugye, és hát csodálatos tervei voltak, sok mindent ott a parókia romokban volt, és mindig magyarázta, hogy ezt fogjuk csinálni, parkosítani fogunk, mindent fogunk csinálni. És amikor eljött a munkának az ideje, egyetlen egyszer üzentem, ő kályhásmester volt, hogy Pista bácsi, hát szét kellene szedni ezt a kályhát, visszaüzent, hogy most fáj a dereka, mit tudom én, milyen fájt, ugye, nem jött el, és semmit se csinált. Megvolt a nagy szövege, hogy mit kell csinálni. Vagy nagyon sokszor így vagyunk, testvéreim, az adakozással. Engemet nagyon meghatott az, amit hallottam, hogy ez a gyülekezet 90 millió forintot adott azért, hogy ez a templom felépülhessen. Valami hihetetlen nagy dolog, mert sokszor azt látjuk nálunk is, hogy amikor adni kellene valamit, akkor már mindenki visszahúzódik. Volt egy presbiter bácsink, hát olyan bizonyságot tett, hogy repedeztek a falak, de amikor jött fizetni a fenntartói járulékácsok, lesütöttük a szemünket, mert tekintélyes presbiter volt, szégyeltük megmondani neki, hogy Jenő bácsi, hát azért ezt a nevetséget, összeget adja az egyháznak. Igen, tenni is kell valamit az Isten országáért. Ha kell, akkor oda kell tegyem a körmömet, a kezemet, a szívemet, a tudásomat, a hitemet, az odaadásomat, az ifjúságomat, a tapasztalatomat, a kapcsolataimat, mindent oda kell tegyek, és teljes erővel kell szolgáljam az Istennek az országát. Testvéreim, mi nagyon sokszor, és azt látjuk ebben a világban, hogy másért mennyire tudunk törtetni, mennyi, ha kitűzünk egy célt az életünkben, mennyi mindent meg tudunk tenni. Sokszor megszégyenítenek bennünket olyan emberek, akik egy nagyon földi célért, vagy egy emberi dicsőségért harcolnak, ugye? Látjuk a sportolókat, hogy mi mindent megtesznek ezek a sportolók, hogy feláldozzák a gyermekkorukat, feláldozzák az ifjúságukat, hogy 7-8 órát minden áldotti nap gyakorolnak, edzenek, hogy azt az aranyérmet, vagy valamilyen érmet a nyakukba akasszanak, valamilyen helyezést elérjenek. És ugyanakkor mit teszünk mi, testvéreim, sokszor? Sokszor tudunk-e áldozni 1 órát, 2-t? Tudunk-e adni valamit az Istenért? Oda tudjuk-e adni a szívünket? Én úgy szoktam mondani sokszor, hogy dobog-e a szívünk az Istenért? Dobog-e a szívünk az Isten országáért? Persze, testvéreim, nem a miénk az érdem, és nem azért van ez, nem ezért fogunk bemenni az Isten országában. Ezt nagyon jól tudjuk, mi protestánsok ezt nagyon jól tudjuk, hogy nem ezért megyünk be az Isten országába, testvéreim. És mégis ezeket az Isten kéri tőlünk. Ezt megtehetjük, hogy úgy mondjam, hálából tehetjük meg. Istenért tehetjük meg, azért, mert az Isten országát olyan nagynak látjuk, olyan csodálatosnak látjuk, olyan hatalmasnak látjuk. Persze alázattal kell megtegyük ezeket a dolgokat. Nem úgy, hogy milyen ügyesek voltunk, hogy mi ezt is meg tudtuk tenni, vagy azt is meg tudtuk tenni. Nem úgy, testvéreim, de mégis hálát adva, és mégis magunkat odaszánva tesszük ezt meg. Tudjuk, hogy a legnagyobb harcot nem mi vívtuk meg, testvéreim. A nagy harcot azt Jézus vívta meg a Golgotai kereszten. Ő vívte ki a győzelmet. És mégis ott van Pál apostolnál, hányszor olvassuk, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. Igyekezz, hogy előrehaladásod mindenki előtt ismeretes legyen. Érdemes lenne csak a Timóteushoz írott levelekben kikeresni azokat az ígéket, amikor Pál apostol Timóteust bíztatja, bátorítja, hogy tanulj, csinálj, szedd össze magad, igyekezz, hogy Isten előtt megállj. Te Krisztusnak a jó vitéze vagy, jól vitézkedjél. Calvin is nagyon szerette a képeket, testvéreim, és hogyha Calvint olvassuk, örültem, ma Gyuri testvér mondja, hogy mennyit olvassa Calvint, akkor ő is biztos tudja azt, hogy Calvin nagyon szereti a katonaságnak a képét, hogy a keresztény ember az katona, aki áll az őrhelyén, aki harcolja a harcát, aki megharcolja az ő küzdelmét. Igen, megéri erőszakosnak lenni. Igen, ilyen értelemben, ahogy itt Jézus Krisztus mondja, megéri. És ilyen értelemben, hadd mondjam nektek is, drága testvéreim, mondjam magamnak is, hogy erőszakoskodjunk az Isten országáért. Küzdjünk, élet-halál harcot vívjunk az Isten országáért. Mert meg fogjuk látni majd, hogy ennek meg lesz a jutalma. Azok, akik így küzdenek, küzdöttek, és van sok példa erre az előző nemzedékekből is, akik sokszor a vérük árán is, az életük árán is megvívták a harcot, testvéreim. Ezek mind a bizonyságoknak a fellegei, akik sokkal nehezebb időkben, mint amiben mi most élünk. Persze, hogy mondtam, minden idő nehéz idő, de azért voltak olyan drága keresztény elődeink, akik nagyon nehéz időben is vállalták ezt a harcot, vállalták ezt a küzdelmet. Ők is az ő példájukkal segítenek bennünket, de mindenek előtt Jézus bíztat bennünket. Menj, indulj, küzdjél, harcold meg a hitnek szép harcát. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a ma estére adott ígét, üzenetet, és köszönjük Jézusnak ezt a különös szavát, ezt a különös ígét, amelyet most a mai estén nekünk adtál, nekünk ajándékoztál. Urunk, köszönjük, hogy megérthettük ennek az ígének az üzenetét, hogy mit is jelent erőszakoskodónak lenni a maga legjobb értelmében, a Krisztus szerinti értelmében, az ige szerinti értelmében. Urunk, segíts bennünket, hogy mi is ilyenek lehessünk, hogy így tudjunk az Isten országáért erőszakoskodni, így tudjuk azt megostromolni, így tudjunk abba betörni, és hogyha már ott vagyunk, akkor ilyen elszántsággal, teljes erőnkkel, elménkkel, akaratunkkal, minden tőled kapott tehetségünkkel, mindazzal, amit te nekünk ajándékoztál, tudjuk szolgálni ezt az országot, tudjuk építeni ezt az országot. Köszönjük, hogy megértettük a predestinációnak a két oldalát, az isteni oldalát és az emberi oldalát, hogy ez egy tulajdonképpen Isten oldaláról nézve, hogy ő elválaszt bennünket, hogy ő elhív bennünket, hogy ő kegyelmébe fogad bennünket, de hogy emberi oldalról ez a mozgósítást jelenti, azt, hogy mi is megmozdulunk, mi is lépünk, mi is küzdünk, agónia harcot vívunk, élet-halál harcot vívunk emberekért, lelkekért, ügyért, szent ügyért. Köszönjük, Urunk, amit megtehettünk. Köszönjük, hogy ez a gyülekezet is az elmúlt esztendőben így vívhatta meg, és így tehette oda nem csak a vágyát, a szívét, hanem a pénzét, a kezét, a tudását azért, hogy ez a gyönyörű templom, ez a gyülekezeti központ így meg lehessen, felépülhessen. Köszönjük, Urunk, hogy ez itt a te országodat szolgálja, annak előmenetelét szolgálja. Urunk, áldjál meg bennünket, kit-kit, ahova helyeztél, abban a helyzetben, abban a gyülekezetben, abban az országban, azon a munkahelyen, családban, ahol élünk és ahol vagyunk, hogy ki-ki tudjon a maga helyén harcolni, küzdeni, hogy tudjuk ott megvívni a hitnek a szép harcát. Köszönjük azokat, akik előttünk jártak, köszönjük azoknak a példáját, akik sokszor valóban a vérük és az életük árán is harcoltak a te országodért, a te ügyedért, és a legnagyobb áldozat sem volt, az életük sem volt drága azért, hogy az ő futásukat elvégezzék örömmel, és azt a szolgálatot, amit vehettek tőled, Úr Jézus Krisztus. Adjad, hogy így legyen ez a mi életünkben is. És így legyen ez a mai este és ez a hét is, Keresztelő Jánosnak a példája, fákjája, fénye, útmutatás a mi életünkön. Kérünk, hogy áld meg a holnapi napot, a záró alkalmat is, áld meg a Szent Asztalhoz való járulásunkat is, hogy tudjunk ott is találkozni veled, és ott is tudjunk megerősödni a mi hitünkben. Kérünk, hogy készíts bennünket a holnapi napra, és mindenütt a te népedet, és áld meg mindenütt az ígét, az ige hirdetést. Jézus Krisztusért hallgass meg így minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. A hirdetést megelőzendő szeretnék néhány szót szólni, annak apropója, hogy miért vagyok is itt. Többen emlékeznek még talán rám, a fiatalok nem annyira. Életünknek egy szakaszában itt éltünk Szegeden, és akkor ebbe a gyülekezetbe tartoztunk. Azóta már Pécsre költöztünk, és jelenleg ott élek, és ott dolgozok. Margit Istvánnak hívnak, és a Biblia Szövetséghez tartozó Ébredés Alapítványnak a munkáját irányítom, amelynek fő területe a könyvkiadás, és az itt létemnek is az az apropója, hogy Lőrinc István testvérünknek elmúlt esztendőben kiadtunk két kisebb kiadványát, az egyik a Filemoni levél magyarázata, a másik pedig ezt a címet viseli, a Lélek munkája bennünk, a Szentlélek munkájáról szól, és most idén pedig megjelentettük ennek a folytatását, vagy a második felét, hogyan viszonyulunk mi Isten szent lelkéhez. Ezt a kiadványt hoztam el István testvéremnek, ő sem látta még, így nyomtatásban, kéziratban igen, és azért ma, mert elmúlt héten a feleségemmel Berekfürdőn voltunk a Biblia Szövetségnek egy lelkigondozói hetén, és korábban nem tudtam átadni. Most szeretettel teszem ezt meg, és ajánlom is a testvéreknek, Ági nénél az iratterjesztésben mindegyik kapható, ajánlom a testvéreknek olvasásra, és nem csak, hogy hallgatták István testvérünket is hallgatják, hanem olvasni is legalább ennyire élvezetes. És kérem Isten áldását a gyülekezet életére, örülök ennek az új templomnak, én még a régibe jártam. Az is szép volt, de sokkal szebb.
Drága testvéreim, annyit hirdetek, hogy ha Isten segít minket, akkor holnap lesz a hetünknek a záró alkalma. El is hangzott, de nyomatékosítom is, hogy úrvacsoroztásunk lesz, és szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik bírják egyházunknak a fölhatalmazását, hogy jöjjenek az úrasztalához, és legyünk egymással, illetve hát az Úrral is áldott közösségben. Egy kiegészítésem van, az a 90 millió, az nem 90 millió volt.
Nem.
Nem. Helyesbítenem kell, mert...
Összes volt az egész?
Nem. Amit a gyülekezet adott, az körülbelül az a 36-37 millió volt.
Bocsánat.
Az is elég.
De nem.
Nagyon sok, mert hát 200, körülbelül 200-an vagyunk, tehát az elég sok. És amit még el lehet mondani, de az úr volt, aki az egészet kirendelte, tehát az több mint 200 millió forint volt jóval fölötte, és különböző forrásokból kirendelte azt nekünk az Úr, de ami még fontosabb, hogy még fönn is tudjuk tartani, mert megépíteni az egy dolog, mert akkor van egy ilyen lendület, hogy na csináljunk valami szépet, valamit az Isten dicsőségre, de utána azt meg kell tartani, őrizni kell, és az sem jelent egy kis feladatot, de hála Istennek egyelőre még megy.
ez a dolog, és hát reméljük, hogy így fog is menni, és szólít a falak között az Isten igéje, ami a leghatalmasabb, a legerősebb, ugye Krisztusnak a drága evangéliuma, és építi az élő kövekből, a templomba járó emberekből építi az ő egyházát. Mert a falak azok leomolhatnak, de ami megmarad örökké, az az ige, és az Úr Jézusnak az egyháza, az ő hívő népe. Azok, akik erővel ragadták meg az Isten országát, és erővel tesznek érte, hogy diadalra jusson. Köszönöm szépen a testvéreknek, és akkor én visszaszaladok, és István bemondja a záró éneket.
De még először van két versem is. Most már, ha így kezdtük, akkor így is folytatjuk, és akkor holnap, amikor minden lejár, akkor a kedvenc versemet fogom elmondani, ez lesz a meglepetés. Hát ma estére is egy nagyon szép lírai verset szeretnék elmondani, és egy drámai verset. A lírai vers az az édesanyai szeretetről szól, ezt is biztos sokan ismerik. Mécs László a szerzője, és a címe a Királyfi három bánata. Ugye a katolikus lelkészeknek és az édesanyjuknak a kapcsolata egészen rendkívül, hiszen ők az édesanyjukkal életük végéig, mivel nincsen családjuk, együtt élnek, ez érződik, hogy egy csodálatos kapcsolat lehetett ez az ő édesanyjával. Tehát Mécs László, a Királyfi három bánata. Amikor születtem, nem jeleztek nagyot, mesiás mutató, különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nekem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága tejét, hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék. Isten tudja, honnan palástot kerített, aranyos palástot vállamra terített, fejem fölé égszín mosolygást derített. Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi gyermek királyi urának. Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám üzent a köveknek, szíve ment előttem, előre követnek. Amíg ő van, vígan élném a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom. Az egyik bánatom, miért nem tudja látni egymást a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan, fekszik a föld alatt virággá foszoltan, senki sem tudja majd, hogy királyfi voltam. Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavasszal rügy legtisztább gyöngy volna, kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna, s ezer hálamalom csak zsoltárt borbolna, az én köszönetem úgy is kevés volna. Hogyha a föld minden színmézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom. Ez az én bánatom, harmadik bánatom. A másik vers az Reményik Sándornak a híres verse arról a betegről, aki 38 évig volt beteg, és akit az Úr Jézus meggyógyított. A címe a Bethesda partján. 38 esztendeig volt beteg, 38 év, ó idő rengeteg, ó csiga lassan kúszó nappalok, ó vége várhatatlan éjjelek, ó zaj, mely őrjít, ó csend, mely gyötör, ó tehetetlen kín, maró csömör, ó nagy alkalmak örökre múlása,
kis édes percek tovasuhanása hasztalanul, megfoghatatlanul. Hiába termett datoját a pálma, s hajtott ki az olajfa vigaszul. 38 esztendeig volt beteg, mindenki terhe magának teher, 38 ólomlábú év alatt a fátum mindent elcserél, kever a lélekben, a mély műhely homályban. Ez a szív kővé keményedhetett, és túlcsordulhatott alázatosságban. 38 esztendeig volt beteg, ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle, ha bűnös volt, kitisztult hófehérre, ha volt önérzet benne, rongyá vállott, ha kemény dac volt, finom porrá mállott. 38 esztendeig volt beteg, feküdt a tóparton, s a tóba nézett, a tó az volt az egyetlen ígézet, a tó a Bethesda, a gyógyulás, leszállani szent, megszállott vizébe, amikor rájön a nagy háborodás, mikor rászáll az Isten angyala, súlyos szárnyával sújtja a habot, s gyöngy buborékként a titkos mélyből fakadnak megmentő balzsamok. A tó közel volt, s mégis messze volt, elérhetetlen, mint a csillagok. A többiek mégiscsak lejutottak a bénák, a vakok, valaki vitte, segítette őket, hogy érkezzenek a tóba legelsőnek. S ki sokáig várt, sokáig vérezett, egyszer mégiscsak elsőnek érkezett. Csak ő nem érkezett oda, nem volt ki támogassa, levigye, talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, oly bűnös, élő, halott teteme, hogy ember erő el nem bírta többé. Elmúlt megint a szent háborodás, a nagy alkalom, a boldog varázs, elszállt megint az Isten angyala, a halott remény utolsó leánya, s a halvány zöld fürtű tündér remény, az is a világ végére szökött. Élet. Ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Bethesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött. Köszönöm szépen. Énekeljük akkor, testvéreim, ennek a szép éneknek a két utolsó versét, a 455. énekünknek a két utolsó versét, 8. és 9. verset. Menjünk vígan sietve, hisz útunk egyre fogy. harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. Amen.